fürdő hatalom lesz a későbbiekben. Kicsit elkalandoztunk, de nyilvánvalóan a kötetek kapcsán tettük mindezt. A mai vendégem Galambos István volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa, illetve a TITE alapítója, műsorban is elhangzó kötet egyik szerkesztője. És pontosan a Sorsok és Folyamatok című kötetről beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Létezik egy tökéletes egyensúly, egy olyan világban, amely folyton mozgásban van és kopik. Megtalálhatjuk-e a természet legrejtettebb geometriai törvényeit egy egyszerű tengerparti kavicsban, a teknős béka páncéljában, vagy éppen a sejtek finom kapcsolódásában? E kérdésekre kutatótársaival együtt válaszolt. Több évtizedes matematikai rejtélyeket megoldva, ez zseniális elme. A világhírű gömbölc, bille és lágycellák egyik megalkotója, aki hallja, hogy a természet formáinak megértése a kulcs a jövőnkhöz. Legyen szó a Mars bolygó titkainak megfejtéséről, a sejtek működéséről, vagy egy olyan új, lenyelhető kapszuláról, amely forradalmasíthatja a gyógyítást. Jó estét kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus, egyetemi tanár. A szülei matematikusok voltak, de végül nem ezen a pályán dolgoztak. Egyértelmű volt, hogy ön a matematika felé veszi az irányt. Hogyha jól tudom, akkor az iskolában a rajzot nagyon szerette.
Igen.
És a matematika tanára is kedves volt az ön számára?
Az általános iskolában rajztanárom volt meghatározó. A Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában jártam a Marciványi téren. Nagyon sok zenét tanultunk, kórusban sokat énekeltem, és a Huzella Eleknél tanított rajzra. Az számomra egy nagy élmény volt, és vele hosszú ideig, hát élete végig tartottam a kapcsolatot. A középiskolai matematika tanárom volt még számomra nagyon fontos, a Lágler Károlyné. Móricz Zsigmond gimnáziumban jártam. Általános iskolában is szerettem a matekot, voltam is valami matek versenyen, de igazándiból ott olyan tanár, aki megfogott volna a matematikából, olyan nem volt, és a középiskolában pedig a Nusi néni, a Lágler néz viszont ő nagyon. Nálunk olyan volt egy matek dolgozat, hogy a 8 példából egy mindig versenypélda volt, tehát ahhoz, hogy 5-öst kapjon valaki, ahhoz egy versenypéldát is tudni kellett, ez egy elég erős osztály volt. Azt mondta, hogy ez jó, oké, de hogyha engem jobban érdekel, akkor miért nem csinálom komolyabban, és mondom, hogy én csinálom, csak nem így, mert én olvasni szeretek. És ezt ő elfogadta, és végig támogatott tulajdonképpen, adott is ötleteket, hogy mit érdemes olvasni, meg lehetett vele beszélni, jó volt. Ez tartott meg abban, hogy én végül is, amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor is nagyon szerettem a matematikát. És akkor gondoltam, hogy a rajz az megmaradt, általános iskola óta, akkor azóta folyamatosan rajzoltam, és a matematikát azt nagyon megszerettem itt, és a BME-re úgy lehetett jönni, építészkar, hogy az ember rajzból, matematikából kellett, hogy jó legyen. A fizika az nem volt nekem akkor annyira jó, mert a fizika tanárommal nem voltam jóba, sőt, nyilvánosan ki is jelentettem az osztály előtt, hogy nem tudom, hogy mivel fogok foglalkozni, hogy mechanikával nem az biztos. Ennek ellenére azért a matek-fizika felvételit azt meg tudtam csinálni, meg a rajzot is, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nekem egy jó hely, mert itt akkor pont azt kell csinálni, amihez én értek.
Azért a mechanikához elég közel került.
Hát ez vicces, igen. Végül oda sodolt a sors, hogy végül is hát egyensúlyjal, mechanikával, statikával foglalkoztam. Végül is ott tanítottam 30 évig a tartószerkezeti tanszéken végül is statikát, meg gömböccel is foglalkoztam, ami most is foglalkozunk ilyen mechanikai feladatokkal. De azt hiszem, hogy a mai napig benne maradtam egy kis félsz, mert amit az ember úgy nem szeret meg igazán fiatalon, az én kedvelem, meg vonzódom ehhez, de mindig úgy érzem, hogy nem értem eléggé, mert akkor se értettem eléggé, legalábbis a tanár azt sugallta, hogy nem értem eléggé, úgyhogy ezek megmaradnak.
Mondta, hogy a matematikáról olvasott, hogy antikváriumba járt, vette a könyveket, minden pénzét arra költötte, hogy matematikáról szóló könyveket vásároljon. Én őszintén meglepődtem, hogy lehet a matematikáról olvasni. Hányas volt matematikából, ezt mindenképpen meg kell kérdeznem.
Iskolában mindig ötös voltam. Itt az egyetemen az első vizsgámon kirúgtak matematikából, és az utóvizsgán nagy nehezen 3-assal mentem át, a történet az bonyolult. A könyvek pedig úgy jöttek, hogy a matematikában az a furcsa, hogy nem nagyon lehet érteni, hogy miről beszélnek az emberek, főleg a nagy matematikusokat végképp nem lehet érteni. De volt egy időszak, amikor nem mindegyikük, de valaki vette a fáradtságot, hogy nagyon-nagyon szépen leírt mondjuk egyszerűbb dolgokat. És amikor egy ilyen nagy ember agyán keresztül az ember meglátja az egyszerű dolgokat, hogy milyen szépek, az nagyon erős élmény. Ezek megvoltak nekem, és ezeket én szépen végigolvastam, bepótolva azt, hogy nem tanultam soha matematikát.
Még visszatérve a Kodály Zoltán zeneiskolához, Bartalus Ilona kórusában énekelt. Milyen élmények fűzik ehhez?
Az iskola két kórusa volt, a Vejnemöjnen és a Lassus kórus. A Vejnemöjnen ezt Mohajné Katanics Klára vezényelte, és a Lassus pedig Bartalus Ilona. Mind a ketten nagyszerű tanárok voltak, és ezt az egész zeneszeretetet, meg ez a Kodály módszert, ezt ők vitték. Első kézből tanultak, szerintem egy Kodálytól. Olyan kóruspróbák voltak, hogy ment a nagy kórus, és ha a tanárnő az egyik szólamra ráintett, és megmutatott egy embert, akkor annak az egy embernek kellett továbbvinni azt a szólamot egyedül, és a többi szólam az meg teljes létszámmal énekelt. Ez azért volt, mert voltak olyan fellépéseink, hogy kis társaság, tehát 6-8 ember, és akkor egy vagy két ember volt egy szólam, és ezt ilyen szinten kellett tudni. Nagyon sok helyen szerepeltünk, rádióban, televízióban, és utólag is visszahallgatva azokat a produkciókat, azt gondolom, hogy kicsit csodálkoztam, hogy benne voltam. Tehát, hogy ilyen 13-14 éves gyerekekből hogy lehetett ezt a színvonalat kihozni, valószínűleg más módszerrel nem lehetett. Minden evő volt a kórus, tehát nem volt így stilálisan belőve, hogy most mit szabad, mit nem szabad. Én úgy emlékszem, egyébként ezt a televízióban énekeltük, de lehet, hogy ebbe tévedek, lehet, hogy a rádió volt, de volt olyan televíziós szereplésünk, hogy emlékszem, hogy éjfél után a szüleim jöttek értem a televízió székházába, mert már ugye akkor nem lehetett hazamenni, és este 10-kor tartottunk ott, hogy végigment a darab, mindenki boldog volt, mindenkinek nagyon tetszett, és akkor a tanárnő közölte, hogy egy negyed hangot csúszott a társaság, és akkor ezt most folytatjuk. És addig csináltuk, amíg ugye nem lett jó. Mindenesetre megtanultam egy életre, hogy mi a negyed hang.
Szüleim mit szóltak ahhoz, hogy ennyire érdekli a matematika? Hogyan nevelték önt? Szigorúan vették azt, hogy tanulni kell, egyetemre kell menni? Elvárásaik azok milyenek voltak azon irányába?
Inkább azt mondanám, hogy szigorúban neveltek, de mondjuk nem gondolom, hogy extrém szigorral. Az egy kimondatlan elvárás volt, hogy hát menjünk egyetemre az öcsémmel, de ez számomra már nem volt kérdés, tehát én tanulni akartam, azt tudtam, hogy tanulni akarok. Mondjuk a gimnáziumban nem is nagyon tanultam. Úgy értem, hogy otthon nem tanultam, mert akkor én otthon főleg zenéltem, meg olvastam, meg ilyen dolgokkal foglalkoztam. A tanulást azt nagy részben a szünetben megoldottam, meg nem vagyok mindenre büszke, Tehát a kötelező olvasmányokat is így letudtam. Utólag úgy érzem, hogy jobb lett volna elolvasni őket. Később én olvastam szép irodalmat, amikor már nem volt kötelező, akkor azért kézbe vettem könyveket, és végigolvastam, de ami kötelező volt, addig hát az volt a teljesítmény, hogy az ember ezt mondjuk reggel 8-kor bement, délben volt a magyarulra, és a három szünetben mondjuk egy Gorjó apót azt mennyire tudott így feldolgozni, és hát ebben a sportban jeleskedtem, ami nem biztos, hogy példaértékű.
És egyébként a sport az mennyire volt az életének a része? Jutott még arra idő, hogy sportoljon is?
Amatőr szinten igen. Csináltam ezt, de olyan komolyan nem sportoltam, viszont majdnem végig, tehát azt gondolom, hogy úgy nagyon sok idő nem telt úgy az életemben, hogy semmit se csináltam. Volt olyan időszak, hogy többet úsztam, volt olyan, hogy többet futottam. Én azt gondolom, hogy mentálisan elég nehéz éppen maradni, úgyhogy az ember nem mozog. Ezt nem tudom pontosan megmagyarázni, de azt érzem magamon, hogyha nagyon kiesik a mozgás, akkor úgy agyilag az ember elkezd lebesüppedni. Ez visszatérő élményem. Ezt fiatalabban is éreztem, hogyha az ember sokat mozog, akkor úgy utána egy kicsit jobban forognak a fogaskerekek.
Bartalus Ilonáról említette, hogy nagyon szigorú volt. És milyen volt Baróti István orgonaművésztől megtanulni orgonán játszani?
Bartalus Ilonáról most lehet, hogy kicsit egyoldalúan beszéltem. Nem az 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 egy maradt meg, hogy ő szigorú volt, tehát ez nem igaz. Nagyon szigorú volt, de azért az egyéb kvalitásával ez párhuzamban volt ez a szigorúság. Tehát itt tőle tanulni is lehetett. Nem volt kötelező énekelni a kórusban, tehát bárki bármikor kiszállhatott, nagyon akart mindenki ott szerepelni, és ez nem csak a szereplésvágy volt, hanem azért, mert tőle azért nem csak azt tanultuk meg, hogy azt a darabot hogy kell elénekelni, hanem ő hozzá azért elmondta, hogy mi ez mi. Tehát a zenét azért nagyon mélyen tanította. Lehet, hogy úgy hangzott, hogy ez nekem egy ilyen traumatikus élmény volt, egyáltalán nem volt traumatikus, én úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó élmény volt. Baróti István is nagyon szigorú volt, de az ő szigora az nem ebben nyilvánult meg. A felszínen rettenetesen liberális volt. Nem nagyon szidott le embereket, és nem nagyon dicsért meg embereket. Az ő pedagógiájának az volt a lényege, hogy ő látta, hogy ki mire képes, és amikor valaki elérte azt a plafont, utána már nem mentünk tovább. Azt is érezte, hogy mennyi idő alatt lehet valakiből valamit kihozni, tehát ha valakiben belelátta azt, hogy egy darabot meg tud csinálni magas szinten, de ez adott esetben egy évig tartott, akkor egy évig tanulta azt a darabot. Ha az illetőben meg volt a kitartás, tehát ha érezte, hogy még lehet följebb menni, akkor addig mentünk, ameddig az a darab még fejlődött, és nálam is volt, hogy nagyon sokáig tanultam valamit, és hát a végén utána megmaradtak ezek a darabok, meg ezek az élmények. Olyan szempontból is liberális volt, hogy nekünk nem volt tulajdonképpen órarendünk. Tehát volt egy órarend, a zeneiskolában van egy órarend, de az egy kirakat volt. Tulajdonképpen volt a héten két nap, vagy három, amikor ő ottan, idézőjelben mondom, rendelt. Ő ott bent ült, volt egy orgona, és akkor mindenki bement. És teljesen mindegy volt, hogy az ember mikorra ment, körülbelül 3-4 órát ott kellett várni. És addig az ember végig hallgatott mindenkit. Nagy terem volt, ott ültünk 6-8-an, mindig egy ember játszott, és akkor a mester ugye ottan általában beszélgetett valakivel, valamiről, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelt oda, hogy mit csinál az illető, és akkor képp belekiabált, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. És emiatt az volt, hogy ugye a társaság is egy kicsit összébb forrott, és nagyon sokat hallottuk egymást, és abból is sokat lehetett tanulni, hogy az ember másikat hallja. Tehát ez egy ilyen más típusú élmény volt, meg hát ugye ez nem kórus volt, hanem egyénileg kellett ottan ügyetlenkedni az orgonán, de tulajdonképpen olyan szempont meg közösségi volt, hogy ő egy ilyen közösséget nevelt, és hát volt, hogy fölmentünk Esztergomba hozzá csapatostól meglátogatni, mert ott lakott a várba, a várnak egy tornyába ott. Tehát ilyen szerzetesi életet élt ott az esztergomi várba, és ha fölmentünk, akkor megengedte, hogy a nagy orgonánat lehetetni orgonálni. Sokféle nagyon kiváló társaság volt ott, és velük is lehetett beszélgetni. A maga nemében így nem volt szigorú, tehát ő nem szidott le embereket, meg általában ötöst kaptak az emberek, de az igényessége az ugyanaz volt, csak hát ezt ő másképp mutatta ki, másféle pedagógiával, meg hát egy más műfaj volt, ugye egyéni egyéni műfaj volt. Én azért azt a fajta zenét szerettem, ami eléggé ilyen gondolkodós és komplex. És ezt egyből észre is vette Baruti, hogy nekem olyan darabokat kell adni, ami ilyen nagyon gondolkodós, tehát ilyen nagyon bonyolult, tehát ilyen nagy, nehéz Bach fugák, akkor az ember, mit tudom én, 4-5 szólamot kell, hogy ottan párhuzamosan menedzseljen. Ez valószínűleg ez engem ide vitt, tehát nekem ez nagyon bejött. Manuálisan sose tudtam olyan nagyon jól zongorázni, meg orgonálni, de úgy megérteni a bonyolultabb zenéknek a bonyolultságát, az mindig is vonzott. Tehát nekem a zene az inkább ilyen volt, és emiatt aztán ilyen típusú darabokat is kaptam, ahol ezt hát lehetett rajta eleget gondolkozni, mondjuk úgy.
Azért itt a matematika és a zene összecseng, összeér, gondolkodni lehet a matematikai kérdésekről is. Következzen most Bachtól a G-moll fantázia és fuga. Tette az egyik interjújában, hogy nem tartja magát feltalálónak, hanem megtalálónak.
Igen.
Csak azt mondom, hogy gömbőc, bille és a lágycella, amiket most felsorolok, ezek hozták meg önnek a világ hírnevet, világsikert. Ez mind változtatott az ön életében?
Ez eléggé megváltoztatta az életemet. Nem voltam ugye felkészülve a gömböcnek, a sikere az hát eléggé megrázó volt, és utána az végig ezzel együtt kellett élni, mert ez ment tovább, és a mai napig is tart. A Várkonyi Pétert egy zseniális figurának tartom, és nagyon örülök, büszke vagyok, hogy vele dolgozhattam ezen. Mindezzel együtt nem azt gondolom, hogy a mi szerepünk a legfontosabb ebben a történetben. Tehát azért emeltem ki őt, mert őt mindenképpen szeretném nagyon kiemelni, hogy milyen sokat tett hozzá. De kettőnkről mondom, hogy ez egy hosszabb történetet. Ő is nagyon jó cikkeket ír most, kiváló tanítványai vannak, itt professzor az egyetemen, én is szoktam írni cikkeket, de nem szoktak azok nagyon így bekerülni ilyen mélységbe a világ sajtóba. Itt nyilván arról volt szó, hogy volt egy másik indítás, egy mélyebb indítás, ami mögöttünk vagy előttünk jött, és hát mi túlzás, hogy jó helyen voltunk jó időpontban, de azért ez is kellett ahhoz, hogy ez ekkorát futson, vagy mai napig is ekkorát fut.
A kérdést említi mindig, hogy a kérdés megléte az, ami a legfontosabb ebben a történetben.
A gömbözben, ami megdöbbentő, az a kérdés. Vladimir Arnold sejtése volt ez. Tehát itt a mai napig nagy konferenciákon a gömböz elhangzik, mint egy ilyen csoda. Nem a mi munkánk, amit azért úgy gondolok, hogy jó volt, hanem az, hogy hogy képes ember ilyen jót kérdezni. Tehát kaptunk egy olyan kérdést, amit 50 évente egyszer lehet kapni, és szerencsére ezt meg tudtuk csinálni, és ez akkor bevitt egy olyan millióbe, a világszínpadon, amit ott úgymond helyt kellett állni, és ez nem matematikai helytállás volt, hanem ez egy ilyen kommunikációs helytállás volt, meg hát magyar viszonylatban is ezt valahogy ezt így menedzselni kellett. A kérdés az úgy szólt, hogy létezhet-e olyan test, ami homogén, konvex, tehát nincs benne betűemkedés, egy anyagból készült, és csak egy stabil pontja van, tehát mindig ugyanoda tér vissza, és van szembe egy másik pontja, ahol úgy lehet egyensúlyozni, mint a ceruzát, ahogy én instabil. Maga a kérdés elmondva egy ilyen matek kérdésnek hangzik, de az ember egyel hátrébb lép, akkor teljesen döbbenetes a kérdés, hogy kinek van bátorsága ilyet kérdezni? Tehát ha bárki más ilyet kérdez, akkor az ember elsőként megpróbálja kiguglizni, hogy ez már biztos valaki valahol megcsinálta, vagy nem igaz, vagy nem tudom. Az Arnold tekintélye, meg én nagyon tiszteltem az Arnoldnak a világnézeteit, az kellett ahhoz, hogy ugye ezt az ember elhiggye, és akkor 11 pár évig ezen meditáljon. Az első gömböcöt ő megkapta ajándékba, és akkor beszéltünk még sok ilyesmiről, és ő sem mondta el, hogy ezt valójában ő honnan tudta, és csak azért, hogy a hallgatók jobban értsék, Arnold azt nem tudta, hogy milyen alakú ez a test. Ő úgy gondolta, tehát ez az, ami világossá vált, hogy ő úgy gondolta, hogy ha bebizonyítja valaki, hogy nem létezik, az egy szép eredmény lett volna. De úgy gondolta, hogy aki létezne, az még szebb lenne. És a matematikában az esztétika az egy nagyon fontos elv, és neki lett igaza, mert kiderült, hogy ez egy szép dolog, és hasznos dolog is. Ráadásul, amire ő aztán nem is számított akkor.
Azért évekig gondolkodni egy kérdésen, az arra val, hogy hatalmas a kudarc tűrő képessége is.
Én nem sikerorientált vagyok, hanem én inkább én nagyon szeretek gondolkozni. Kicsit furcsa hangzik, de tehát volt az életemben több olyan dolog, amikor utólag visszatekintve úgy gondolom, hogy mesterségesen húztam magamban a dolgot, hogy még ne jöjjön ki a végeredmény. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon közel vagyok már hozzá, de sokkal jobban élveztem ezt az állapotot, mint amikor ugye le van írva az eredmény. A gondolkodás folyamata az, ami engem főleg motivál, és emiatt ezt nem kudarcként élem meg. Valójában ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek, ahhoz nagyon sok tévedés kell. A jó eredményekhez idő kell. És a társadalom pedig azért tart el ilyen intézményeket, mint ahol most ülünk a Műegyetemet, mert itt egyet tanítunk, és itt működik egy ilyen tudományos ökoszisztéma, amiből időnként kijön valami jó dolog, és nagyon sok dolog nem sikerül. És ez nem a rendszernek a hibája, hanem akkor jó a rendszer, hogyha ez így működik. Társadalmi szempontból a tudomány akkor válik leghasznosabbá, hogyha szabadon ereszték, és hagyják, hogy tévelyegjen, és akkor néha kijön valami, ami viszont társadalmi szinten hasznos.
Milyen az a jó, az az ideális közeg, ami a kutatót, a feltalálót támogatja, egyáltalán a gondolkodás segíti. Ön dolgozott Amerikában is, van összehasonlítási alapja, hogy miben különbözünk, miben vannak nálunk előnyösebb helyzetek, vagy ott. Mindenki tudja, hogy azért Amerikában van pénz, támogatják is a kutatókat, tudósokat. Tehát mi az az ideális környezet, ami segíti a kutatók munkáját?
Nagyon eltérőek a tudományágak. Tehát vannak olyan tudományágak, amik annyira pénzigényesek, hogy ott nincs alternatíva. Oda kell menni, ahol van elég eszköz. Az enyém az nem ilyen. Tehát én bárhol a világon tudnék elvileg dolgozni, és tényleg dolgoztam Angliában, Amerikában, külföldön. Én azt gondolom, hogy egy fontos dolog van, az a szabadság. Nem a pénz számít elsősorban. Tehát valóban jó lenne, több lenne a fizetésünk, nagyon jó lenne, de elsősorban amitől jó lesz a tudományos környezet, a kutatás környezete, az a szabadság. Én mindig úgy mentem ki, hogy egy évre mentem, mert tudtam, hogy egy év után az ember még haza akar jönni. És mindig vissza akartam jönni, és mindig visszajöttem. Rettenetesen élveztem ezeket, Amerikát is, Angliát is, ahol voltam, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, viszont azt láttam, hogy rajtuk azért van nyomás. Tehát nem minden egyetemen és nem egyformán, de érződött ez, hogy azért egy top egyetemen, ott azért elvárás az, hogy nem lehet 10 évig úgy ott lenni, hogy az ember semmi komoly dolgot nem csinál. Látszott ennek az előnye is, mert ugye ezek az egyetemek egy nagyon intenzív környezetet adnak, és nagyon sok ember forogott, és az itt hiányzik, tehát itt nincsen olyan sok vendégjárás, ki kell menni meglátogatni embereket, tehát ott nagy a mozgás, jó emberekkel lehet állandóan beszélni, van egy ilyen intenzív hangulat, de nyomás is van azért. Tehát ott van azért az elvárás, hogy a szomszéd szobában ül egy Nobel-díjas, akkor azért neked is kell valamit letenni az asztalra. Hát itt nem ül a szomszéd szobában a Nobel-díjas, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezzel az egyetemről is kiváló eredmények látnak napvilágot, és úgy gondolom, hogy méretéhez képest, ez egy viszonylag nagy egyetem magyar viszonylatban, külföldi viszonylatban nem, de ez alapvetően egy oktató egyetem, aminek van egy kutatási magja, úgy mondom, vagy egy rész, ami kutat, és akik kutatnak, azok szerintem nagyon magas színvonalon kutatnak. Ameddig ezt a társaságot úgy lehet hagyni nyugodtan, hogy csinálja, amit csinál, addig ők valószínűleg fognak tudni fiatalokat itt tartani. De a fiatalokat nem lehet becsapni. Tehát az öregeknek már sok mindent el lehet mondani, egy fiatal az látja, hogy mi van, és hogyha nem érzi a szabadságnak az illatát, akkor fogja a kalapját, és szépen elmegy.
Beszélgetünk arról, hogy ahogy telnek az évek, úgy szélesedett az a paletta, amilyen zenéket kedvel, és hogy a jazz zenét is megkedvelte, és hogy ez talán Amerikához köthető. Vagy már korábban is? Csak hogy ott voltak olyan koncertek, amin részt vett?
Sokféle zenét szerettem, jazzt is szerettem korábban, sőt, amikor egyszer voltam Amerikában, akkor jártam egy társaságban, és ott doboltunk. Viszont voltam egy évig Washington mellett, Marylandi Egyetemen, és adam metróval be lehetett menni Washingtonba. Hát Washingtonban ott nagyon jó ilyen jazz klubok vannak, úgyhogy néha ott azért meghallgattam az igazi jazz. Voltam New Orleansban is, tehát ez mindig is tetszett nekem a jazz.
Akkor Louis Primától Spencer Williams örökzöldje a Basin Street Blues.
És hát ahogy mondom, lehet, hogy öregszem, hogy egyre többféle zene az, ami mondjuk megszólít, vagy amit az adott hangulathoz jobban passzol, és akkor szívesen hallgatok különféle zenéket. And Basin Street is a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans in the land of dreams. And you never know how nice it seems and just how much it really means. No, 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 dear to me. Yes, sirree. Dear to me. Yes, sirree. Can't you see, baby, I can't lose those good old Basin Street
blues. Hazamegy, akkor le tudja tenni ezeket a kérdéseket, vagy pedig egy matematikusnak, egy kutatónak állandóan jár az agya. A felesége külső szemmel eléggé támogatónak tűnik, hogyha csak azt vesszük, hogy a Gömbőcnél 2000 kavicsot vizsgáltak át.
Hát ő nagyon támogató feleség, nem tudom, hogy mennyire van könnyű dolga. Ez a gondolkodás, mondom, hogy én szeretek gondolkozni, ezt nem lehet időhöz kötni. Hát ezt tőle kéne inkább megkérdezni. Tehát én ebben, hogy én mennyire vagyok úgymond használható hétköznapokban, ezt nem biztos, hogy én vagyok a legjobb, aki ezt el tudom mondani. Igyekszem. De az biztos, hogy az ember agya az nem úgy jár, tehát az nem úgy működik, hogy az ember beindítja és akkor utána leállítja. Mondtam az elején, hogy vannak nagyon jó könyvek, amik a matematikáról szólnak, többek között a Poincaré, nagyon nagy matematikus volt, ő írt nagyon élvezetes könyveket a matematikáról, magyarul is megvannak ezek, és ő írta le, hogy szerinte a nagyon okos ember és a zseni között a különbség az nem abban van, hogy a zseninek még jobb agya van, hanem a tudat alatt és a tudatos között van egy ilyen csapóajtó. És a zseninél ez egy kicsit könnyebben kinyílik, és hát például ő is tapasztalta, de szerintem mindenki tapasztalja, vagy sokan, hogy elalvás előtt, meg felébredés közben az embernek eszébe jutnak dolgok. Na ez, hogy a tudat alattiból úgy föllökődik. És ő úgy gondolta, hogy a matematikában is az van, hogy leküldjük a tudat alattiba ezeket a feladatokat, és ott, mint egy nagy ilyen AI modell, az ott elkezd rajta dolgozni, és egy néhány óra múlva, vagy egy nap múlva, vagy egy év múlva föllök ki a megoldást. Ez tényleg így működik. Na most, ha valakinek ez a csapóhajtó már teljesen laza, akkor az egy ilyen orvosi probléma. Ugye? Mert az azt jelenti, hogy a tudat alatti meg a tudatos dolgok elkezdenek összekeveredni. De csak kicsit, akkor néha eszébe jutnak dolgok. És hát ez egy elég keskeny ösvény. Én azért úgymond a feladataimat, amit itt az egyetemen kell csinálni, meg ami úgy gondolom, hogy otthon van, azokat én igyekszem ellátni, de hogy mennyire jól tudom csinálni, ezt nem én tudom elmondani, hanem azok, akik ezt elszenvedik. Tehát a kollégáim, a feleségem, hogy mennyire vagyok használható hétköznapi dolgokban. Hát gondolom limitált mértékben, de eddig még saját magamat sikerült túlélnem. Na, hát ez is valami.
A fiúkról meg kérdezhetem? Mit tart legfontosabbnak apaként, hogy mit adjon át? Vagy fontos-e, hogy ő is mindenképpen egyetemre menjen, tanuljon, vagy csak az a lényeg, hogy gondolkodó ember legyen?
Ő nagyon szuverén egyéniség, úgyhogy szerintem őt hagyni kell a maga pályáján mozogni, és ez egy igen érdekes pályának tűnik nekem már most is. Nincsen ilyen ambícióm, hogy neki megmondjam, vagy kitaláljam helyette, hogy mit kell, hogy csináljon, mert követő üzemmódban vagyok. Tehát így próbálom megérteni, hogy ő mikor mit akar, és akkor ebből hát próbálom levonni a következtetéseket. Nincs kétségem afelől, hogy nagyon érdekes élete lesz.
Ön hogyan kapcsolódik ki?
Vannak dolgok, amik nagyon kikapcsolnak. Rendszeresen járunk kirándulni, közösen szoktunk járni. Tehát a természetjárás, olvasás, ha van idő, egy kis sportra, de hát a kisfiammal is vannak néha közös programok, amik nagyon szórakoztatóak. Előfordul, hogy elmegyünk koncertre. Volt egy idő, amikor nem nagyon, már gyerek kicsi volt, akkor kevésbé, de azért most már előfordul, és beestünk valamilyen módon, vagy úgy kapott jegyet a feleségem a Bartók házba, egy Bartók este, ami egyrészt egy nagyon kedves hely, ugye ott élt Bartók Béla, és egy ilyen nagyon intim koncertterem, tulajdonképpen ez itt egy szerintem 40-50 fő maximum, vagy még talán kevesebb. És egy Bartók dalest volt, amit én el se tudtam képzelni, hogy nem ismertem ezeket a dalokat, és hát nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen kis teremben egy kiváló zongorista és egy nagyon-nagyon jó énekesnő, akiknek a hang minősége és a hang mennyisége az egy koncertteremben elég lett volna. De hát így nagyon intenzíven kaptuk az élményt, és egy német énekesnő volt, aki magyarul énekelte ezeket a dalokat, mert félig magyar volt. Nem ismertem soha ezt az oldalát Bartóknak, és hát újból meggyőzött arról, hogy többet kéne hallgatni. Tehát annyira eredeti, hogy szerintem még mindig nem dolgozta föl a világ zenéje azt, amit Bartók dobott rajta, nekem az az érzésem. Tehát annyira túllépett sok mindenen, hogy őt most mi már klasszikusnak mondjuk, de még mindig nagyon sok ember még Bartókot nagyon modernnek érzi. És ez azt jelenti, hogy az emberek még mindig nem dolgozták föl, de szerintem még a zene sem dolgozta még föl teljesen a Bartóknak az örökségét, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon keveset tudok Bartók zenéjéről, és örülnék neki, hogyha még néhány ilyen koncerten élnének ilyen meglepetések.
Erről a Bartók estről következik a Búza, Búza, Búza című dal Corinna Schoirle előadásában. Zongorán játszik Balogh József.
Olyan népdalfeldolgozások voltak, amiket minden része, vagy voltak része, amik ismerősek voltak innen, onnan, de ezeket a dalokat így nem hallottam még soha.
Vendégem a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészmérnök, matematikus egyetemi tanár volt. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, s a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna. Ezt a beszélgetést éjjel egy óra után újra meghallgathatják. Most a Krónika és az Esti Mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.